A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Andor László van velünk, közgazdász volt, uniós biztos. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Arról fogunk beszélni, hogy a második Trumpi fordulat után, ami ugye sokkal erőszakosabb és elsőprőbb, mint az első terminus volt, bár már abban is kiütköztek Trump problémái, vagy mondjuk úgy ellenszenvei Európával szemben. Tehát, hogy az Unió egy sokkal világosabb és durvább helyzetben hogyan próbálja a pozícióit megerősíteni a világban, kikkel tárgyal, miféle gazdasági együttműködésekre lehet számítani, kiváltható-e az amerikai reláció legalább valamilyen mértékben, és hogy ebben milyen módon és mennyire lehet számítani az egyes tagországokra. Van az amerikai jelenlét, katonai jelenlét, Európában, amivel kapcsolatban szintén vannak ilyen egymásnak ellentmondó fehérházi információk, hogy kivonulnak, de nem vonulnak, maradnak, de nem maradnak. Azt tudjuk, hogy a hidegháborúban 500 000 amerikai katona volt Nyugat-Európában, tavaly 80 000 volt, és van több amerikai támaszpont, a többségük Németország, Olaszország, Lengyelországban. A német-lengyel bázisok ugye Oroszországot vigyázzák, a görög-török-olasz bázisok pedig a Közel-Kelet felé fordulnak. Ennyit tudunk ebben a pillanatban, illetve, hogy több tucat amerikai nukleáris robbanófejet is tárolnak bevetésre kész állapotban. Ezt erről se tudjuk, hogy mi lesz. Önnek vannak erről hírei?
Hát azzal kezdeném, hogy ami január óta zajlik, az valóban egy nagyon nagy sok az európaiaknak, és ennek van gazdasági és katonai dimenziója. Én nagyon sok katonai részlettel nyilvánvalóan nem vagyok tisztában, ennek jelentős része természetszerűleg titkos is, de azért, amit nyilvánosságra hoznak, az döntően azért jelenik meg a nyilvánosságban, meg a közbeszédben, hogy azzal befolyásolják a társadalmat, meg befolyásolják a döntéshozókat is. És ugye lehet most, mint egy ilyen rejtvényt tanulmányozni, hogy miről szól ez a Trump korszak, és mennyiben tartós irányváltás ez, de azért van egy-két olyan motivum, ami folytonos az előző időszakkal, és aminek a logikáját nem olyan nehéz megfejteni. Az egyik valóban a katonai területen az a szándék, hogy az Egyesült Államok készesse, vagy akár kényszerítse az európaiakat arra, hogy több pénzt fordítsanak fegyverkezésre, ha egy mód van rá, vegyenek amerikai fegyvereket, mert ugye ez mindig megrendelést jelent őnekik, vagy legalább legyen kompatibilis minden azzal, ami a NATO égisze alatt került ez idáig kifejlesztésre. És hát ezen a területen azt gondolom, hogy elég sikeres eddig ez az akció, mert sokan vélekednek úgy, és ebben van valamennyi ráció, hogy ha az amerikaiaknak az kell, hogy több fegyvert vegyünk annak érdekében, hogy ne szálljanak ki az európai térségből, hogy ne vonuljanak vissza. Lehet hasonlítani ezt mondjuk az első világháború utáni időszakhoz, ami ugye nagyon sok ember történelmi tudatában egy ilyen nagyon nagy hiba, vagy akár rémálom, hogy ugye visszavonult az Egyesült Államok, miután segített az első világháborúnak véget vetni, de utána hát itt maradt Európa különféle válságokkal, a mi térségünk is, és hát ez megint ugye egy világégéshez vezetett. Tehát sokan úgy gondolják, hogy nagyon sokat megér Európának az, hogy az Egyesült Államok itt van, gazdasági értelemben is szerepet játszik, közvetlenül is, beruházásokkal, de az amerikai dolláron keresztül, és főleg, hogy katonai értelemben mondjuk így nyíltan egyfajta hegemóniát gyakorol, mert ez a hegemónia, ez segít az Európán belüli ellentéteket is egy kicsit kisimítani, elsimítani. Nem ugyanazt gondolnák sok mindenről a németek meg a franciák, pláne az olaszok, a kis balti államok vagy az ibériai országok, de hogyha van valaki, aki ezt összerendezi, és időnként ennek érdekében beavatkozik az itteni vitákba, akkor ezt úgyis föl lehet fogni, egyfajta stabilizáló szerepet játszik. A probléma szerintem az, hogy hosszabb ideje ez a stabilizáló szerep vegyül más elemekkel, tehát az Egyesült Államok ugye nagyon aktív volt a Közel-Keleten, különféle katonai katonai konfliktusokban, és ugye a kezdeti időszakban Oroszországgal szemben is ugye nagyon intenzív tárgyalások voltak, tulajdonképpen mióta Ukrajnában ez a konfliktus mélyülőben van, szerintem nagyjából 2004-2005 óta, addigra visszavezethető, azért az amerikai szerepvállalás ebben igen jelentős volt, még akkor is, hogyha most az utóbbi időszakban inkább kiszállni szeretnének és kivonulni szeretnének ebből.
A katonai szerepről talán ennyi mondható, de a gazdaságiról az inkább, vagy inkább nevezik ezt külpolitikának, hiszen egy csomó esetben, tehát például a kereskedelmi egyezményeket tekintve, az uniónak van egy központi joga arra, hogy döntéseket hozzon. Például, hogyha az amerikai szankciók megmaradnak vagy nőnek, akkor az unió szintén szankcionálhat központi elhatározásból amerikai termékeket, de egyelőre úgy tűnik, hogy az unió még nem döntötte, vagy mintha nem döntötte volna még el, hogy mit választ. Most éppen egy ilyen vegyes taktikát látok én. Amikor Trump megérkezett, akkor őt már ismerték, és szerintem Macron javaslatára elkezdtek alázatosan viselkedni az európai vezetők, dicsérni őt, kiszolgálni az egóját, ami hízelget Trumpnak, de nem látnám, hogy terveitől különösebben eltérítette volna. Ezután jött egy második szakasz, amikor arról beszéltek egymás között a különböző találkozókon, ahová egyébként Magyarországot nem hívták meg, hogy erőt kell mutatni. És fölvetődtek olyan elképzelések is, hogy amennyiben például az unió lemond a dollárról, és megpróbál euróban kereskedni, magyarán leértékeli az amerikai világpénzt, az nagyon érzékenyen érinti az Egyesült Államokat, hiszen a túlfogyasztásának az egyik megtámogatója a világban létező erős világ dollár.
És ebben kellene ugye olyképpen eligazodni, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi az európai érdek. És talán azt lehetne mondani összevetve az Egyesült Államokkal is, hogy az Európai Unió viszonylag könnyen meg tudja mondani, hogy mik az ő értékei, de az, hogy mi egy közös európai érdek, azt már nehezebben tudja megmondani. Azon túlmenve, hogy az egységes piac fenntartása, hogy ugye belső határoknak ne kelljen visszaállni semmilyen válság esetén, és az itteni ugye gazdasági szereplők ki tudják használni az európai piac méretéből fakadó előnyöket, és ugye eljutunk ezzel a közös európai valutához is, hiszen ennek is az volt az egyik fő küldetése, hogy segítsen még inkább elmélyíteni a belső piacot, hiszen a valuta átváltási, vagy deviza átváltási költségek és bizonytalanságok is eltűnnek, hogyha mindenki ugyanazt a valutát használja. Eddig ez rendben van, de ugye valóban most az a kérdés, hogy az Egyesült Államoknak van-e valamilyen konkrét szándéka Európával, azon túlmenően, hogy szeretnének több fegyvert eladni, vagy egyszerűen csak szeretnék, hogy az európaiak többet költenének a védelemre, mondjuk így. Sajnos azt mondom, hogy van szándék. Mi ez a szándék? Ez a szándék az, hogy az a fajta európai modell, az a fajta európai szabályozás, ami, ha tetszik, egyfajta szociális piacgazdaságot jelent, ami konkrét értékeket vagy szempontokat környezetvédelem vagy politikai értékek alapján érvényesíteni a szabályozásban, ezeket az amerikaiak szeretnék visszavonni. Tehát például az EU megbírságolt bizonyos amerikai cégeket az elmúlt időszakban, ezt nehezményezik, akkor is nehezményezték, amikor megtörtént, diplomáciailag szót emeltek, most egy kicsit erősebben próbálnak odahatni az Európai Unióra, hogy ezeket a dolgokat tessék visszavenni, és XY céget az Európai Unió csak ne akarja megbírságolni különféle versenypolitikai címeken. Tehát, ha tetszik, ez az amerikai részről az európai értékvilágba való beavatkozás is, de konkrét gazdasági kérdéseken keresztül. Valóban a dollár körül most van egy nagy vita, de igazából Európa csak akkor tud hozzászólni a dollárral kapcsolatos vitákhoz, hogyha kész és képes arra, hogy az eurónak a nemzetközi szerepét megerősítse. Ugye ez azt jelenti, hogy van egy belső szerepe az eurónak, hogy ugye bonyolítsa Európán belüli tranzakciókat, De a külső szerep az lenne, hogy a világ többi részén az eurót akarják használni tranzakciókra, vagy tartalékolásra a különféle jegybankok. És itt igazából az elmúlt időszakban egy stagnálás van. Tehát az euró ebben a külső szerepben ez idáig nem nagyon tud többet, mint korábban a német márka és a francia frank együttvéve. És tehát ehhez képest még a kínai valuta is kezd már kicsit egy erősebb nemzetközi szerepbe kerülni. Tehát valahogy föl kellene mérni az európai döntéshozóknak, tulajdonképpen, hogyha meg lesz az új német kormány, most már nagyjából hivatalba lép, akkor szerintem elkezdődnek az erősebb szereplőkkel majd az egyeztetések, hogy hogyan képzeljük el az egységes európai gazdaságnak az érdekét definiálni, és nem csak belül, hanem kívül is, és ha szükséges, akkor ennek érdekében vállalunk-e konfliktusokat az Egyesült Államokkal.
Tehát Európának mindenképpen amerikai lerakatként kéne viselkednie piacként, ugye? Ahová lehet szállítani a gázt, a különféle árukat, és a tech cégeket, mint a Google-t és a Microsoft-ot, mert ezeket büntették meg legutóbb, ezeket békén kell hagyni, csináljanak, amit akarnak. De van még itt valami, ami talán hozzátartozik az amerikai tervekhez, ez Oroszország szerepe, vagy az orosz-európai viszony, mintha arra törekednének, hogy ez a két nagy szereplő ezt tartsa folyamatosan sakkban egymást, tehát hogy foglalják le egymást, és Európa mindig legyen azért, mert világos, hogy Oroszország nem áll le, hogyha nem érez erőt, mindig legyen kicsit ráutalva az amerikaiakra. De ne annyira, hogy az amerikaiaknak ez sokba kerüljön.
Igen, tehát egy újra definiálás zajlik itt is. Én valamennyire hitelesnek tartom azt a retorikát, amit az amerikai elnök mostanában használ, hogy ő szeretné, hogyha vége lenne ennek a háborúnak, kevesebb ember halljon meg, de ugyanakkor, hogy ennyire át is veszik az orosz narratívát sok tekintetben, ezzel szerintem egy kicsit ráijesztenek az európaiakra, mert ha ugye az amerikaiak, hogy úgy mondjam, jobban akceptálják az orosz nagyhatalmi ambíciókat, legalábbis Oroszország közvetlen környezetében, akkor bizony ez sok európai szereplőnél azt jelenti, hogy vagy közvetlen fenyegetést éreznek, ugye olyan országok, amelyek korábban az orosz birodalom részét képezték részben vagy egészben, vagy egyszerűen félnek attól, hogy egy kontinentális hatalmi egyensúly fölborul, és az Egyesült Királyság és Franciaországnak az utóbbi hónapokban zajló nagyon intenzív együttműködése is jelentős mértékben erről szól. Szerintem ez visszamegy még az első krími háborúig, amikor lényegében azért avatkozott be Anglia és Franciaország a keleti kérdés megoldásába, mert nem akarták azt, hogy a hanyatló oszmán birodalom helyett egy túlzottan erős orosz birodalom vegye át a kontrollt tulajdonképpen nem csak Kelet-Európa, hanem a Kelet-Mediterrán térség fölött is. Tehát nyilván ezek a félelmek visszajönnek, és valamilyen formában szükség lenne arra, hogy úgy mondjam, ez a hatalmi egyensúly beálljon, és ne kelljen az európaiaknak okkal vagy ok nélkül félni bármelyik szomszédjuktól, de ez esetben főleg Oroszországtól.
Ugye, hogy értékeli azt a hangnemet, amit használtak, ugye J.D. Vance alelnök, aki megjelent azt mondja, a müncheni konferencián, és gyakorlatilag úgy beszélt az európai vezetőkkel, mint a gazda a cselédjeivel.
Nagyjából.
De Trump is egészen hihetetlen, na jó, vele kapcsolatban hihetetlen, tehát azt mondta, hogy az Unió tulajdonképpen az Egyesült Államok kijátszására hozták létre, és hát erre ugye mit tehetnek más a szakértők, fölhozzák, hogy például a szén és acélközösség létrehozatala, a marsalsági fejében amerikai követelés is volt, mert azt akarták, hogy a kontinens erősödjön, egységesüljön, hogy aztán később az Kissinger úgy fogalmazta meg, hogy legyen közepe, amivel lehet tárgyalni vagy beszélni. Szóval nagyon durván kezdték.
Nagyon durván kezdték, valóban ez a müncheni belépője J.D. Vance-nek, ez Ez nyilván kalkuláltan volt ilyen durva és provokatív. Kicsit rá is akartak ijeszteni az európaiakra, illetőleg már akkor benne volt az a motivum, hogy ők nyíltan és közvetlenül támogatják a különféle szélső jobboldali erőket. Mert már akkor is megfogalmazódott az, hogy nem szabad adminisztratív eszközöket használni, például a német AfD nevű párttal szemben, és ezek az eljárások úgy tűnik folytatódnak. Tehát,
most éppen a román választásokban szólt bele Amerika.
Igen. És ott is ugye egyértelműen bizonyos szereplőknek az érdekében. Tehát egyfajta erkölcsi és politikai nyomásgyakorlást látunk. Tulajdonképpen azt is bele akarják szugerálni az európaiakba, hogy Európa nagyon sokkal tartozik az Egyesült Államoknak. Tehát azért, mert megvédte eddig, meg stabilizálta, meg az összes többi. Szerintem ezeket érdemes átnézni, mert jelentős részben épp az előbbi utalás, ugye a Marshall terve is arról szól, hogy kicsit fordítva ülnek a lovon, mert az Egyesült Államoknak is nagyon sok haszna volt abból, hogy a dollárt használták, itt nagyon sok haszna volt abból, hogy nyitott volt Európa az amerikai beruházásokra, és most ugye van ez a négy függőség, ugye a katonai, a pénzügyi, a dolláron keresztül, a digitális platformok ugye játsszák lényegében ugye az Európai Egységes Piac infrastruktúráját, és az energia, ahol az európaiak az utóbbi években csak fokozták a függőséget az Egyesült Államoktól, amely ugye az elmúlt 10-15 évben nagyon nagy palagáztermelő és exportőr lett, és ezt most akkor az európaiak is veszik. Tehát ezek a függőségek megvannak, és hát ezeket el kell dönteni, hogy milyen időtávon lehet velük valamit kezdeni, mert egyik se olyan, hogy 5 perc, vagy 5 hét, vagy 5 hónap alatt lehetne jelentősen változtatni rajta. Érdekes módon, aki tavaly lelépett a színről, Josep Borrell, ugye főképviselője volt az Európai Uniónak, most írt egy cikket, amiben ugyanazt a szót használja az Egyesült Államokra, amit korábban Kínára használtak, tehát ez a de-risking angolul, hogy a kockázatokat csökkenteni, tehát Kínával kapcsolatban kezdték elmondani 3-4 évvel ezelőtt, hogy akkor ez lenne a főcsapás irány, nem leválni, hanem a kockázatokat mérsékelni, és most ugyanezt a kifejezést használja érdekes módon az Egyesült Államokra.
Arra egyébként van magyarázat, hogy a szélső jobboldal támogatása miért ilyen fontos, mert az első pillanatban ugye Elon Musknak a megnyilvánulását még egy szerepét túlértékelő vagy túljátszó techmilliárdos hóbortjának is lehetett tekinteni. Aztán kiderült, hogy ez nem így van.
Szerintem általában véve azt lehet mondani, hogy a szélső jobboldali és ultranacionalista politikai pártok nem akarnak erős Európai Uniót. Tehát szinte mindenben következetesen azt képviselik, hogy ne legyen unió mélyítés, ne legyen kötelező az euró, ne legyen kötelező minden, és ha lehet, vissza is bontsák bizonyos rétegeit az európai együttműködésnek, például migrációs együttműködés tekintetében, és még sok minden más. Tehát ebből a szempontból, még hogyha félre is tesszük azt, hogy lehet egy ilyen ideológiai szimpátia és kapocs ugye az amerikai radikális konzervatívok meg a különféle posztfasiszta képződmények között Európában, de ennek van egy praktikus jelentősége is, tehát hogyha erősebbek ezek a nacionalista politikai erők, akkor nyilván nehezítik azt, hogy az Európai Unió egységesen tudjon föllépni, és kisebb darabokkal nyilván az amerikaiak könnyebben tudnak üzletelni. Ez a szándék egyértelműen megmutatkozik, hiszen nem is nagyon álltak eddig szóba az Európai Unió vezetőivel. Tehát se Ursula von der Leyen, se Kaja Kallas és a megfelelő amerikai vezetők között nem volt eddig érdemi érintkezés.
De hát ez nem csak az amerikai önnak tenne jót, hanem egy orosz éden lenne. Tehát oroszok pontosan úgy érdekeltek abban, hogy az Európai Unió nem működjön.
Igen.
És akkor majd ők az egyes országokat befolyásolják, illetve az egyes országokban versengő pártokat, már a nekik tetszőket. Az Amerikának miért érdeke, hogy ennyire kiszolgáltassa Európát Oroszországnak? Tulajdonképpen ez az egész oroszmánia, vagy Oroszország túlszeretése, már taktikai szempontokon is, mint a túlmutatna.
Uh-huh. Hát nagyon sok mindenről nem tudunk, hogy mi van a háttérben, és azokon a nyilván nem a nyilvánosság előtti tárgyalásokon, amik valószínűleg lezajlottak a múlt évben és a tél folyamán, és elvezettek ugye ehhez a szaudarábiai már nyilvánosabb tárgyalás sorozathoz. Sok minden másról is esett szó, mint az ukrán kérdés. Tehát ez nyilván a jéghegy csúcsa, de van egy jéghegy, és ez a például az északi jeges-tenger körüli érdekeltségek egyeztetése vagy felosztása, és nagyon sok minden más, ami akár a nyugati féltekén, vagy Afrikában, vagy Ázsiában érinti Oroszországnak és az Egyesült Államoknak a szerepét. Tehát sajnos, ugye az európai országok sem együtt, sem külön-külön nem voltak részesei ennek az egyeztetésnek. Ugye azt lehet mondani, hogy ha nem ülnek ott az asztalnál, akkor a menü szerepét játsszák, és Európa is bizonyos értelemben, ha nem tudja hirtelen és nagyon gyorsan megerősíteni a saját érdekeinek a képviseletét, akkor valóban a két nagyobb, vagy akár három nagyobb szereplő közötti tárgyalás prédájává is válhat bizonyos mértékben.
Tulajdonképpen ez olyan, mint egy új Jalta, csak most nem Közép- és Kelet-Európa felosztása a cél, hanem Kína, Oroszország és az Egyesült Államok között egész Európa felosztása vagy megosztása.
Igen, a Jalta mentségére hadd hozzám föl, hogy ugye ott döntötték el hárman, hogy lesz ilyen, hogy egyesült nemzetek. Tehát mégiscsak ugye úgy zárult le a második világháború, hogy három ország, igazából ugye kettő és fél volt a fontos katonai szereplő ebben, de különösen Franklin Roosevelt ugye a jövőbe látott azáltal, hogy igenis erőltette azt, hogy legyen egy univerzális intézmény, aminek a gyakorlati hasznossága időről időre változik, de mégiscsak ragaszkodnak hozzá a föld országai, hogy egy fórumon időnként meg tudják tárgyalni a közös dolgaikat, és különféle ügyekben az együttműködés elősegítője is legyen az Egyesült Nemzetek Szervezete. Tehát tulajdonképpen ezt is Jaltában döntötték el, de valóban ugye a második világháború után megtörtént ennek a vasfüggönynek az elhelyezése, és mindkét oldal valószínűleg hátrányokat szenvedett el annak következtében, hogy nem volt normális átjárás a keleti blokk meg a nyugati blokk között, és onnantól kezdve, hogy ezt tehették, ugye a nyugat-németek Willy Brandt időszakában elkezdték az Ostpolitik nevű irányvonalat, elkezdték szépen lebontani ezeket a korlátokat és kerítéseket. Tehát ilyeneket újra fölépíteni nyilván nem lenne helyes, és nem lenne európai érdek. Egyébként nagyon fontos mozzanat, hogy az európai gazdaság sokkal nyitottabb, mint az amerikai. Tehát a nyitottságot itt ugye a külkereskedelemnek a teljes megtermelt jövedelemhez mért százalékában, ha tekintjük, akkor sokkal inkább ráutalt Európa arra, hogy a külvilággal kereskedjen és legyenek gazdasági kapcsolatai. Ezt kevesen tudják, de az amerikai gazdaság valamennyire zárt. Persze ugye ők is nem mindegy, hogy Kanadával vagy Mexikóval hogyan beszélnek, tehát mindenkinek fontos, hogy a közvetlen környezetükkel legalább jól tudjanak érintkezni és kereskedni, de Európa könnyebben válik kiszolgáltatottá, és ezen erre kell keresni valamilyen geopolitikai, de geoökonomiai választ is.
Merre megyünk majd a gazdasági egy megállapodások megkötésébe, de van még valami, ami hozzátartozik a magányhoz, az európai magányhoz, mert azt mondják, hogy hát amennyiben az amerikaiak mégiscsak csökkentik a jelenlétüket, akkor az Egyesült, az Uniónak kb. 300 ezer katonára lenne szükség, és 125 millióval, bocsánat, milliárd euróval több pénz kellene a katonai költségekre. Most az euró övezetben, de lehet, hogy itt az egész Európai Unióról van szó, kb. Másfél millió katona van. Na, de ezek nemzeti hadseregek, ugye?
Igen.
Lát erre esélyt, hogy erről egyáltalán szó essen? Mert ez időnként fölvetődik, aztán azt mondják, hogy nem tudjuk megoldani.
Uh-huh. Nagyon sok szó esik erről, tehát az elmúlt hónapokban tényleg az Európai Uniós Védelmi Együttműködésnek az elmélyítése a fő téma. De igazából kevesen rugaszkodnak el a pillanatnyi realitástól addig, hogy azt mondják, hogy itt belátható időn belül egy közös európai hadsereg lesz. Sok példa van már uniós, kisebb-nagyobb katonai szerepvállalásokra. Ezek érdekében ugye az unió főleg azt tudja tenni, hogy koordinálja a hadseregek működésének a gazdasági hátterét. De most ugye olyat is tudna, és ebben lehet szerintem nagy előrelépés, hogy a technikai fejlesztést, ami szükséges, az unió elősegítse. Ugye ez idáig nagyon sok uniós intézmény explicit el volt zárva attól, hogy érintkezzen a védelmi szektorral. Tehát például az Európai Beruházási Banknak meg volt tiltva, hogy ilyen célokra fordítson finanszírozást, de ugye ezek most megnyílnak, és valóban az Európai Unió saját költségvetéséből is szinte biztos, hogy jóval nagyobb összegek fognak majd menni a hadseregek fejlesztésére, készültségére, és a szükséges technikai fejlesztésre. Mert ugye a technikai, tehát az például ugye nem csak a katonák számával, ugye számában kell gondolkodni, vagy számáról, hanem például ugye látva ezt a 3 évnél már hosszabb háborút Ukrajnában, a drón technológia. Tehát ugye ez is egy olyan dolog, hogy mindenki meglepődött az elején, micsoda nagy szerepe van hirtelen a drónoknak, és a harckocsik, amiről sokan úgy gondolták volna, hogy halatlan nagy fontossága lesz, és akkor ment egy évig a vita, hogy akkor adjanak-e leopárdot, vagy ne adjanak leopárdot a németek. Kiderült, hogy a harckocsik nem annyira tudnak döntő változást elérni ezeken a hadszíntereken, amiről most beszélünk. Tehát valamilyen formában okosan kellene felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, tényleg azt fejleszteni, amire szükség lehet a jövőben, és ha egy mód van rá, akkor közös európai fejlesztésekben, nem pedig tagországok külön-külön. Tehát nyilván van svéd érdek, francia érdek, egyéb érdek, cseh, magyar, mindenhol, ahol van valamennyi hadipari termelés, vagy haditechnika fejlesztés, mindenkinek megvan a maga érdeke, de valóban, ha az európai országok tisztázták egymás között, hogy mi nem egymás ellenségei vagyunk, hanem külső veszélyektől kell megvédeni magunkat, akkor miért ne fejlesztenek együtt? Miért ne próbáljanak közös kapacitásokat létrehozni?
Európát azok a vádak érték, egyébként többek között Macron elnöktől, hogy elveszítette a kreativitását, a fejlesztési kényszereket és igényeket, és tulajdonképpen ebben a versenyben nem csak Amerika, de főleg Kína mögött maradt le nagyon. Na most van itt egy érdekes dolog, nem hiszem, hogy megfordítana bármilyen trendet, de azért ilyen se fordult még elő a történelemben, hogy azt hiszem először az El País nevű spanyol napilap írta meg, hogy amerikai kutatóintézetek, egyetemi kutatókörök jelentkeztek be Barcelonában először, tehát ott a katalán kormányzattal próbáltak egyezkedni, hogy átjönnének és áthoznák a kutatásaikat. Na most a franciák meg a németek mondhatni ráharaptak erre a dologra, és akkor gyorsan kidolgoztak egy tervet, egy ilyen vázlatot, hogy mi az, amire Európának szükség lenne, és akkor ehhez képest fogadnának be kutatókat, amerikai kutatókat. De ilyen tényleg nem fordult még elő soha. Lehetséges, hogy ebből lesz egy komoly beáramlás, és akkor valamennyire föl is pesdítik a európai kreativitást, a hiányzó kreativitást.
Igen, tehát itt sok piros szőnyeget terítenek most lehirtelen azoknak az amerikaiaknak, akik egyáltalán gondolkoznak ezen, de valószínűleg nagyon sokan gondolkodnak most ezen. Nekem azt mondták többen, például a német kollégák, hogy azért ugye össze kell hasonlítani, hogy kinek milyen a jövedelmi szintje, vagy kinek milyen az óraterhelése, hogyha egyetemi emberekről beszélünk, és tehát nem egyszerűen külön programokat indítani, hanem egyszerűen emelni a színvonalát az itteni itteni oktatásnak, illetőleg azoknak a körülményeknek, amelyek az európai kutatókat és az oktatókat körülveszik. Tehát nem biztos, nem biztos, hogy az egyéneken múlott az, hogy Európa visszaesett a kutatásban és a fejlesztésben. Sok esetben ez lehet, hogy a körülmények, de azt is mondják, hogy ugye a kutatási részben Európa egyáltalán nem rossz, amiben nagyon leszakadt Európa, hogy a kutatási eredményeket hogyan transformálja gazdasági akciókká, vagy projektekké, vagy fejlesztéseké. Tehát ennek sokan, és szerintem az Európai Bizottság is elsősorban egy pénzügyi vetületét nézik. A pénzügyi vetület azt jelenti, hogy van-e olyan fejlesztésfinanszírozás, ami vállalja a kockázatot, és hajlandó veszteségeket is lenyelni annak érdekében, hogyha valamilyen fejlesztés bejön, akkor annak ugye a jutalma majd kompenzál a kisebb veszteségekért. Tehát ez sok elemű játék, nem egyszerűen arról szól, hogy importálni olyan egyéneket, akár Amerikából, akár máshonnan, akik szellemileg élen járnak, hanem az intézményrendszert, a pénzügyi rendszert, a vállalatok innovációs ösztönzését is egy kicsit erősíteni. Tehát a múlt évben megjelent egy jelentés korábbi olasz miniszterelnök Mario Draghi neve alatt. És tulajdonképpen ez azért érdekes, mert nem egy-két elemről szól, hanem végigveszi az egész palettát, hogy mi mindenben kellene az Európai Uniónak, ha a versenyképességét javítani akarja, akkor nagyot lépni, nagyot ugrani előre, és az én véleményem az, hogy ezt a Draghi jelentést egészben kell komolyan venni. Tehát nagyon sokan elkezdenek mazsolázni, hogy nekem tetszik a hadipari fejlesztés, nekem tetszik a pénzügyi része. De ez az egész egy logikai láncolatot alkot, és valóban arról szól, hogy az Európai Uniónak, ha tetszik, közös, komoly iparpolitikát kellene folytatnia, és ennek intézményi kezdeményei megvannak, de azért sok mindent kellene még felépíteni.
Igen, hát tényleg ez egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet ezek az átköltözések, mert közben eszembe jutott, hogy hát eddig például a Harvard kapott körülbelül 9 milliárd dollárt közpénzt, igen, ugye, az államtól. Én soha nem gondoltam volna, hogy ezek a magánegyetemek ennyi szövetségi pénzből működnek, de hát nyilván azért a kutatások drágák. Ezeket kéne most finanszírozni az uniónak, és ha igen, akkor mondjuk, ha kijön egy termék, aminek van piaca, tehát van ára, akkor az unió megkapja ebből a maga részét, vagy delegálják ezt valamilyen európai céghez. Szóval nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez hogy működne itt.
Nyilván nem lehet ugyanazt se létrehozni, mint amit az Egyesült Államok ez idáig működtetett, de valamilyen előrelépés kell. Itt egy másik egyébként olasz származású szerzőre kell hivatkozni, ez a Mariana Mazzucato, aki egyébként Angliában tanít, és az ő műveit nézi mindenki Európában és Európán kívül, amikor a kérdés az, hogy ez a dinamikusabb, innovációs tevékenység, ez milyen intézményekre kell, hogy támaszkodjon, és milyen forrásokra kell, hogy támaszkodjon. Tehát a Mazzucato beszél egy vállalkozó államról hosszabb ideje, és valóban, ha a vállalkozó állam van, akkor annak a nyereségből is részesednie kell. A kritika az, hogy az amerikaiak se csinálták ezt sokszor, tehát nagyon sokszor investál, de nem kéri vissza az állam, és nagyon sokszor ugye amit a hadipar először kifejleszt, az elkezd átvándorolni a civil ágazatokba, és már utána, ennek se nyúlnak utána, hogy akkor ennek a hasznait az állam valamilyen formában visszaszedje, vagy visszaforgassa. Tehát mindenképpen valami echte európait kell kitalálni, ami a francia, a német, az olasz és egyéb innovációs képességeken tud lendíteni. De tehát amikor arról beszélünk, hogy Európa lemaradt, Ugye mindig átlagról beszélünk. Európán belül is vannak élenjárok. Tehát sok tekintetben az északi országok a digitalizációban, robotizációban igenis élenjártak. Tehát ott vannak a világ élvonalában. Tehát amikor arról van szó, hogy kitől lehet tanulni, igen, sok mindenben lehet az amerikaiaktól, meg a kínaiaktól, meg a japánoktól. De azért Európán belül is lehet tanulni a hollandoktól, a svédektől és másoktól, akik bizonyos kérdésekben a többiek előtt járnak.
Nézzük akkor a stratégiai ágazatokat, energia.
Igen.
Ugye ez rázta meg leginkább az európai gazdaságot, és okozott inflációt, meg hát kihozta azokat, mondjuk azokat a gazdasági bajokat, amik mondjuk a német gazdaságban már régóta érlelődtek, tehát világossá tette ezeket a problémákat. Hogy itt mi lesz? Most az Európai Bizottság döntött arról, hogy végképp lezárják az orosz földgáz útját Európába. Nem tudom, hogy ez például hogy vonatkozik majd a török áramlatra. És ez azt jelenti, hogy akkor teljes mértékben, vagy legalábbis nagy mértékben, mert azért ott vannak a norvég mezők is, átállnának amerikai LNG gázra. Mi lesz?
Hát, hogy őszinte legyek, szerintem ez nem a legbölcsebb kezdeményezés, tehát ugye az elmúlt időszaknak is az az egyik fő tanulsága, hogy részben az európai nyitottságból következően is, tehát nem szabad feladni pozíciókat. És minden ilyen beszerzési problémának a diverzifikáció az egyik fontos eleme, hogyha ha választ és hosszú távú megoldást akarunk. Tehát több lábon kell állni, kockázatokat csökkenteni kell, de az, hogy bizonyos relációkat kategorikusan lezárni, ennek most szerintem inkább egy ilyen érzelmi indulati háttere van, tehát hogy Oroszországot ugye a háború miatt meg kell büntetni, ez nyilván egy ideig folytatódni is fog. Egy ponton túl egyébként azt gondolom, hogy magának, Ukrajnának is az lesz az érdeke, hogy a normális együttműködésnek a keretei épüljenek újra. Tehát ez nyilván nem a háború előtti keret lesz, de valaminek újjá kell épülni, tehát ne felejtsük el, hogy a 2013-as válság előtt Ukrajnának a külkereskedelme 80%-ban volt Oroszországgal. Tehát azóta ez persze elkezdett eltolódni, mert ugye társult az Európai Unióval, és sok minden megváltozott, meg most háború van, de igazából az, hogy valaki a közvetlen szomszédjaival ne kereskedjen, és alapvető kérdésekben elzárja magát, ez hosszú távon nem egy logikus dolog. Ez kicsit olyan, mint a Brexit. Amikor attól várták a britek a megoldást, hogy elzárják magukat az európai kontinenstől, és majd ők visszaveszik a kontrollt, és majd a világ egészével, mint globális Anglia fognak kereskedni. Igen, csak a világ egészen messze van, és mindenre rárakódik a bizonytalanság, meg a szállítási költségek is, és egyebek is. Tehát valamilyen formában az energia tekintetében is, ugye egyrészt a diverzifikáció felé kell venni az irányt, másrészt, hogyha túlzottan kategórikusak vagyunk a gázzal kapcsolatban, akkor sok ország, például Magyarország is, de mások is, a nukleáris felé fognak menni, amiben megint ugye az orosz relációi kapacitások ott vannak sok helyen. Ezeket idővel ki lehet váltani, de nagyon hosszú idővel, mivel ezeknek a beruházásoknak az élettartama nagyon hosszú, és hosszú idő, míg az egyiket lecseréli valaki egy más technológiára, vagy egy más viszonylatra. Tehát itt igazából, tehát a stabilitás lenne fontos, meg a diverzifikáció, és majd ez is a helyére kerül szerintem egy idő után.
A másik nagy kérdés ugye Kína. Említette már, hogy változott a Kínával kapcsolatos európai gondolkodás. Amikor azt mondom, hogy európai gondolkodás, akkor persze a nagy szereplőkre gondolok, tehát nem feltétlenül van benne ebben a magyar vagy a szlovák vélemény. De hát mondjuk úgy, hogy az uniós gondolkodás jó. Már csak azért is, mert Kínának is érdeke, hogy az amerikai piacvesztések után megerősítse a pozícióit Európában, amivel egyébként sokkal nagyobb mértékben kereskedett, mint Amerikával. Tehát sokkal több áru jött Kínából, és sokkal több európai pénz ment Kínába, mint dollár. Ez nagyon furcsa volt, de valahol egy ilyen számot olvastam. Ehhez viszont nagyon sok mindent, nagyon sok gátat kéne lebontani. nem tudom, hogy mi lesz a legfőbb európai panasszal azzal tudnélik, hogy a kínai cégeket hát a központi költségvetésből támogatják meg, és így tudnak versenyképes árakat mondani, ami hát ha van piacellenes magatartás, akkor ez az.
Igen.
Képes erről Kína lemondani? Vagy mi lehet az a közép, ahol meg tudnak állapodni?
Hát hadd kezdjem azzal, hogy ugye éppen most, hogy 50 éve, hogy az Európai Unió diplomáciai kapcsolatot létesített Kínával, és tegnap ez ügyben egy nagyon nagy ünnepség volt Brüsszelben. Tehát mind a két oldal úgy látja, hogy szükségük van egymásra, ennek a mértéke nyilván vitatható és vizsgálandó. És ugye az elmúlt 3-4 évben az Európai Unió intenzíven vizsgálta azt, hogy mennyire tudja visszavenni a kínai függőséget, hiszen bizonyos cégek, bizonyos iparágak szempontjából ez már tényleg egy függőséggé vált.
Gyakorlatilag monopól helyzetekben van több szempontból Kína.
Hát igen. Igen. És ez most már a méretéből fakadóan is így van. De most mind a kettő bajban van, tehát az Európai Unió is bajban van, meg Kína is bajban van, az új amerikai magatartásból kifolyólag. Tehát ha tetszik, egy elhidegülési folyamat zajlott nagyjából 3 éven keresztül, de most minthogyha inkább egy ilyen óvatos keresgélés zajlana mind Kínában, mind az Európai Unióban. Kína egy fontos gesztus tett, például visszavett szankciókból, tehát azért, mert bizonyos európai szereplők, például az Európai Parlament képviselői, ugye szolidaritásukat nyilvánították ki Tajvan tekintetében, emberi jogok általában, Hongkong és az összes többi. És emiatt korábban Kína szankcionált szereplőket, és most ebből elkezdtek visszavenni. De nagyon érdekes, hogy zajlik, ha tetszik, egy még azt is mondhatnám mosolyoffenzíva Kína részéről, tehát egy kicsit fölpuhítani az európai álláspontot, és ha ez az irány megmarad, akkor nyilván ennek mind a két oldalról kell zajlania, tehát az európaiaknak is akceptálni kell, hogy Kína belső gazdasági mechanizmusai milyenek. Egyébként, ha Kína szempontjából problémás az, hogy az állam szerepvállalása milyen. Ugye ők maguk is most látják ennek a következményeit, mert a lakásszektorban olyan válság van, tehát ugye túlkapacitásokkal, túltermelési helyzetekkel küzdenek meg, és ennek a költségeit ők maguk kell, hogy elviseljék. Tehát tulajdonképpen visszahárul rájuk sok minden, amit egy korábbi nagy ambícióból kifolyólag esetleg túlfejlesztettek, vagy túlgondoltak, de ezzel meg fognak ők küzdeni. Tehát ez nem a mi gondunk. Szerintem Európának fontos nem csak az, hogy Kína mint piac, vagy mint befektetési terület jelenjen meg, hanem legyen technológiai együttműködés, és ez valóban most már nem az, mint a múlt volt, hogy Európa fejlett, Kína meg nem, mert egy csomó mindenben, például mesterséges intelligenciában Kína elhúzott sok európai szereplő mellett is, és ami még nagyon fontos, ez Kínának a Ázsiában, Afrikában és másutt történő szerepvállalása, és részben Európában is. Tehát érdekes módon ugye nincs olyan vita a Nyugat-Balkánról, ahol a harmadik mondatban már nem jelenne meg Kína, mert a beruházási tevékenysége és ezzel kapcsolatos gazdasági és általános diplomáciája az ilyen kiterjedt és mélyreható lett már. De valamilyen formában, főleg azért, mert az amerikaiak visszavonulnak a multilateralizmusból, aláássák a nemzetközi szervezeteket, megvágják a nemzetközi segélyezést, ha egy normális viszonyt akarunk az úgynevezett globális délországaival, akkor valamilyen formával Kínával is kell törekedni valamilyen együttműködésre ezekben a kérdésekben.
De egyelőre vannak európai szankciók a kínai autó exportra, ugye?
Egész biztos.
Ezeket se lehet olyan könnyen felszámolni. Tehát az, számomra még mindig az a kérdés, hogy tudja Európa nem úgy megvédeni, mert hát ha piac van, akkor természetesen legyen verseny, de hogyan tudja az egyenlő versenyfeltételeket legalább Európában biztosítani az Unió a kínai és az európai felek között?
Uh-huh. Hát az, ugye az Európai Unió az vámunió is, tehát tulajdonképpen sokkal korábban volt vámunió az Európai Unió, mint monetáris unió, de érdekes, hogy a 90-es évek óta, amióta ez a szabadkereskedelmi gondolkodás túl nyomóvá, uralkodóvá vált, azóta lényegében ezt a funkcióját kevésbé gyakorolja. Tehát nem feltétlenül a Donald Trumpról kell mintát venni, mert az tényleg rettenetesen ugye hektikus, végletes, kiszámíthatatlan, de valamilyen formában az uniónak, hogy mondjam, az eszközök szélesebb tárházát kell alkalmaznia, ebben esetleg szektorális vámok megjelenhetnek, de ugye szemben az amerikai mondjuk így vagdalkozással, ugye ennek akkor van értelme, hogyha konkrét dolgokat védek. Tehát az amerikaiak kivetettek vámokat olyan területeken, ahol nincs is amerikai termelés, tehát nincs mit védeni szemben azzal, ami 100-150 évvel ezelőtt ugye az amerikai kereskedelem politikának még egy fontos tényezője volt. Tehát, hogy konkrét szereplők érdekében gyakorolják a védelmet. De valamilyen formában egyensúlyt kell találni, mert Európának mégiscsak az az érdeke. Egyébként Kínához hasonlóan, hogy ha az amerikaiak nélkül is, vagy a mérsékeltebb amerikai szerepvállalással, de legyen egy nyitottabb kereskedelmi rendszer a világ egészében, és amivel ezt kezelni tudja, ennek vannak kockázatai vagy negatív visszahatásai, hogy a belső stabilizáló mechanizmusokat megerősíti. Tehát magyarul olyan nagyobb Európai Uniós költségvetés, szövetségi szintre emelni azt, hogy hogyan tudok iparágakat fejleszteni, vagy a munkaerőpiacot megvédeni. Tehát ugye az Egyesült Államok is, amikor a 30-as években elindult a szabadkereskedelem felé, egyúttal megerősítette a társadalombiztosítást. Tehát, hogyha bizonytalanságot hoz a szabadkereskedelem, akkor megvédi a belső szereplőket, hogyha egy-egy cég esetleg tönkre megy, vagy valakinek egy ideig nem lesz munkája. Tehát ezeket a belső stabilizáló eszközöket a saját költségvetésen keresztül is az uniónak most kellene megerősíteni.
És végül ez a helyzet, ami tartósnak ígérkezik, hogyan változtat, vagy milyen irányokat szab az unió belső dinamikájának? Itt természetesen politikai dinamikára gondolok, mert vannak itt potyautasok, amelyek nem nagyon értenek egyet, mondjuk itt a szélsőjobb oldalra gondolok az uniós értékekkel, de az uniós pénz persze kellene nekik, meg hát Brüsszel megszállásáról vizionálnak, stb. Szóval van egy ilyen belső harc is Európán belül, hogy mi lesz a nyomuló szélsőjobb oldala, például mi lesz most a román választásokon, hogy a koalíció bedobta a törülközőt. És hát ez itt van, egy nagy országról beszélünk, ahol erős amerikai katonai jelenlét van, az unió egyik nagyon fontos tagállama, tehát van egy ilyen belső harc, és mintha látszódna egy olyan kényszer, hogy tovább kell erősíteni azoknak az államoknak a szövetségét, amelyek mondjuk Ukrajna érdekében egy ilyen willing partnerré álltak össze, tehát hogy mondják ezt?
Coalition of the willing, tehát a hajlandóak koalíció.
A hajlandóak vagyunk, igen, társaságra gondolok, hogy ebből lehet-e, vagy kialakul egy visszatérő brit szerep összefogva a lengyelekkel, a baltiakkal, az ukránokkal, aminek ebből a legnagyobb hadseregük van Európában, azért ezt lássuk be, stb. Szóval sokféle szövetség lehetséges, de ebből mi centralizáció lesz? Vagy új erőközpontok alakulnak ki?
Hát szerintem megint ugye a diskurzus elmegy majd abba az irányba, hogy valamilyen nagy alkunak kell megkötetni a felek között. Tehát az egyik azt fogja akarni mondjuk a lengyelek, hogy legyen egy erős hadsereg, mert ők fenyegetve érzik magukat, és nyilván ezt a németek is meg fogják támogatni az új kormány alatt, és sokan mások. De mások meg más szeretnének. Az olaszok azt fogják akarni, hogy a migrációra találjunk valami közös megoldást, a spanyolok meg az innovációra. Tehát, hogy mindenkinek lesz valami kívánsága, és akkor ugye ilyenkor a helyzet az diktálja, hogy valamilyen nagyobb esemény keretében, ami túlmegy mondjuk egy szokványos európai tanácsülésen, ezeket a dolgokat összerendezzék. Tehát lehet ebből valamilyen kormányközi konferencia, lehet ebből valami jelentős aktusa a parlamentnek. Ugye egy pár évvel ezelőtt volt egy érdekes kezdeményezés, úgy hívták, hogy konferencia az Európa jövőjéről. De az nem volt nagyon komoly az eredményeit tekintve, mindenki már el is felejtette, hogy ez zajlott egy éven keresztül. De valaminek történnie kell, ahol mindent meg lehet tárgyalni, mert valóban az értékek is egy kicsit szerintem széttarthatnak, de nagyon sokan másképp látják a maguk érdekét, és ezt nyilvánvalóan nem lehet. Az olaszok nem fognak sohasem belemenni abba, hogy mindenkinek kötelező legyen 4-5%-ot költeni hadseregre. Erről ne is álmodjunk. De a baltiak még nem fognak lemondani arról, hogy nekik tessék segíteni ugye abban, hogy elhárítani a veszélyforrásokat. Tehát valahogy ezeket össze kell rendezni. Ilyenkor azért mindig a néhány nagy ország együttműködése és intuíciója sokat számít. Tehát, hogy van-e olyan kémia Párizs és Berlin között, amelyik legalább a kezdőkört kirajzolhatja, hogy hol kezdődik egy ilyen vita, és nagyjából hová érkezhet meg.
És a britek, ugye azért itt átsorognak az ajtó előtt bejönni, nem akarnak elmenni, nem akarnak.
Nagyon érdekes. Tehát a britek most ugye, mióta Trump van, kicsit úgy bejelentkeztek ugye az európai dolgokban, minthogyha ők egy ilyen pótszülő lennének. Tehát ugye a beszélgetés elején foglalkoztunk ugye hegemónia kérdésével, és ugye hegemón az végeredményben, hát nem baj, ha dönt helyettünk időnként, mert jobban átlátja a mi dolgainkat. És kicsit, minthogyha a britek azt látnák, hogy ezek az európaiak itt elárvultak, ők is angolul beszélnek, bár egy más akcentussal. És
fejcserés támadás, ugye?
Igen. De nyilván se a katonai potenciával, se a gazdasági potenciával, sok minden másban nem tudják ugyanazt nyújtani, mint az amerikai nagybácsi. Ennek következtében egy kicsit az ő helyzetük is hát bizonytalan. Tehát ugye ők próbálják összetartani ezt a két egyébként meg széttartó mezőt. És ha a dinamika ugye Európa és az Egyesült Államok között jelen pillanatban széttartó, akkor a briteknek egy ponton választaniuk kell. Tehát például, hogy vissza akarnak-e jönni a Vámunióba. Mert ez, szerintem most ugye ezt könnyen megtehetnék, és lenne rá ösztönzés, de nagyon ravasz ugye a Donald Trump, mert a britekre fele annyi vámot szabott ki ezen a bizonyos szabadságnapi performanszon, mert hogyha ugyanannyit szab ki, ott az ösztönzés azonnal, hogy a britek menjenek vissza az európai vámunióba, így meg azért mérlegelik azt, hogy nekik ez a köztes helyzet még ideig óráig jobb lehet.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Andor László közgazdász volt, uniós biztos volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Köszönöm szépen!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.